Srácok, sziasztok! Picit nehezen talán a szavakat. Nagyon régóta vártuk ezt az eredményt, és borzasztó sokat dolgoztunk érte. Köszönjük szépen! Sziasztok!
Ez volt az a pillanat, amikor Herzig Norbert hallhatóan elérzékenyülve nyilatkozott a Rally di Roma Capitale legutolsó gyorsasági szakasza utáni élő közvetítésben, amikor már biztos volt, hogy 2018 után először újra dobogóra állhat ő és Ferenc Ramón navigátor a Rally Európa Bajnokság egyik futamán. A következő nagyjából 3/4 órában erről az óriási sikerről beszélgetünk a főszereplőkkel, már is kezdünk!
Kisfékes, jobb 45 hosszú, és jobb 2 tempó hosszú. Kúcfékes, bal 5, kisfékes, jobb 4.
Jobb 3 szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja.
A műsor támogatója a Rally Hungary promotere, a TRP Kft. És a Honda, Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.
Szeretettel köszöntjük a Jobb 3 szigorú podcast hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Szújó Zoltán. Itt vannak vendégeim, akiket már is bemutatok, de hát nem bírom magamban tartani. Lehet, hogy valaki még nem hallotta, akkor hát megint bele szeretném kiabálni ebbe a bizonyos mikrofonba és éterbe is, hogy az idei Rally Európa Bajnokságon a Herzig Norbert Ferenc Ramón kettős a rendkívül előkelő dobogós, azaz harmadik helyet szerezte meg a Rally di Roma Capitalén. Jár a taps, jár az ováció, jár az üdvigalgás, mert hogy ez valóban egy fantasztikus teljesítmény volt. Itt van Herzig Norbert, itt van Ferenc Ramón, és Kajcsa Zsolt a csapatvezetője is megtiszteli jelenlétével a podcastot. Hát srácok, örüljünk egy kicsit együtt, gratulálunk, szívből gratulálunk. Ez egy fantasztikus nagy küzdelem volt, és hogy milyen picivel, Norbi, 0,3 másodperccel voltatok jobbak Efrén Larénánál a végén?
A végére igen, közel 190 kilométer alatt egy ilyen óriási nagy különbséget sikerült kiautóznunk, de igazából nagyon nehezen, nem azt mondom, hogy nagyon nehezen támasz szavakat, de egy kicsit erősebb az érzelmi töltet ennek a versenynek, mint egyébként szokott, és óvatosan bánok a szavakkal, mert azt gondolom, hogy nem csak emiatt a verseny miatt is, de talán van mire szerénynek lennünk. És azt gondolom, hogy most ezzel a versennyel érkeztünk meg egy nagyon picit oda, ahova mindig is szerettünk volna, és amit mi legbelül talán éreztünk itt a csapatban mindannyian, hogy ez bennünk van ez az eredmény, legfőképpen aszfalton, és az idei évben már látszódott az első 3 futamunkon, hogy egy tesztfutamunkon Portugáliában, majd utána, amikor elindult maga az Európa-bajnoki sorozat, Murván, ahol azért hátrányban vagyunk egy picit, hogy kezdünk megérkezni, és most ez a versennyel bizonyítottuk be legfőképp saját magunknak, hogy van helyünk az élmezőnybe, és ami nagyon fontos, ahogy többször is említetted, és beszélgettünk már erről, hogy ezt egy nagyon komoly versenyben értük el, és nem az ölünkbe hullott ez az eredmény, hanem a verseny kezdete óta nagyon jó volt a tempunk, és végig meccsben tudtunk lenni. És az, hogy a végén ez egy dobogóra változott, ehhez kellett az, hogy az utolsó gyorságit nagyon jól megnyomjuk, nagyon jó volt az összhang, nagyon jó volt tényleg a Ramón és köztünk köztem az itiner feldolgozás és a visszakapott információ, szenzációs volt az autó, egy nagyon picit módosítottunk is az utolsó körre, és így sikerült megelőznünk a spanyol fiút.
Na, mindjárt elmeséljük ennek a 190 versenykilométernek a történetét. Ugye ez volt tehát a harmadik futam, és az első aszfaltos az idei Európa-bajnoki sorozatban. 447 kilométer összekötő, tehát több mint 630 kilométer össztáv várt a mezőnyre. A hazai pályán versenyző Gian Domenico Basso nyert, egy honfitárs, egy másik olasz, Andrea Crugnolo előtt, de ami a mi szempontunkból sokkal fontosabb, hogy ti lettetek a harmadikak. Milyen előjelekkel indultatok neki, Ramón? Mit tapasztaltál, amikor mentetek kifelé? Első aszfaltos futam, azért talán itt jobban bíztatok magatokban a technikában. Rómába kellett menni, Olaszországot tudjuk, hogy szeretitek. Szóval milyenek voltak az előjelek?
Az volt nagyon érdekes, hogy szerintem mindahányan voltunk, bíztunk ebbe az eredménybe. Ebből fakadóan én nem is beszéltem erről senkivel, nem még a Norbival se. Tehát, hogy nem beszéltünk arról, hogy most valójában mi a célkitűzés. Nagyon-nagyon koncentrálunk az évvégi eredményre. Tehát, hogy, és ez biztos, hogy nem jól hangzik most, mert hogyha negyedikként jöttünk volna be, természetesen nem ennyire, de nagyon-nagyon örültem, én személy szerint nagyon örültem volna neki, hogy pontot szerzünk, haladtunk, célba értünk, és az évvégi kitűzött cél felé haladunk. De alapvetően így maga az esélyekről én nem, tényleg nem beszéltem senkivel. És én arra próbáltam ügyelni, hogy mindig a következő napi feladatra koncentráljunk. Tehát amikor tesztre mentünk, akkor a tesztre koncentráljak, amikor a pályafeldolgozásra mentünk, akkor arra koncentráljak, az első nap az első, a második nap. És én legalábbis én belülről így csináltam végig.
Végig böngésztem egyébként az eredménylistát, és gyakorlatilag végig, szinte végig a negyedik, ötödik hely környékén álltatok. Tehát nem voltak ilyen nagy amplitúdok, ilyen nagy kilengések egyik irányba sem. Ezt mondjuk csapatvezetőként, Zsolt, ezt te hogyan élted meg ezt a hétvégét? Nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtottak végig a srácok, aztán a végén pedig jött egy extra.
Azt kell mondanom, hogy nem lepődök meg egyáltalán ezen az eredményen. Lehet, hogy ez egy picit nagyképűen hangzik, de szerintem ez a jó eredmény gyakorlatilag már szinte biztosított volt az egy héttel a verseny előtt. Magyarországon a meccsekben volt egy tesztünk, és ott a Norbi úgy szállt ki az autóból, hogy azt mondta, hogy gyakorlatilag megérkeztem, hogy talán még soha nem mentem ennyire jól beállított R5-ös autóval. Én viszonylag jól ismerem a srácokat, és tudom azt, hogy ha jó az autó, és megvan az önbizalom, akkor biztos, hogy nem biztos, akkor ki kell jönni a jó eredménynek. Mert ebben a sportban nincsenek véletlenek, tehát itt mindent a számok határoznak meg, és ez látszott az arcán, mindig van egy arckifejezés, amikor kiszáll az autóból, van egy mosolya, nyújtja a kezét a mérnöknek, és azt mondja, hogy meg vagyunk, köszönöm szépen. Akkor lehet tudni, hogy jól érzi magát az autóban, és hogyha jól érzi magát az autóban, akkor gyorsan fog majd menni. Én számítottam rá, hogy nagyon gyorsak lesznek ezen a versenyen, és onnantól kezdve gyakorlatilag bármi történhetett volna. Lehettünk volna akár másodikok is, mert mindenki a 3/10-ről beszél, de nem szabad elfelejteni, hogy a másodiktól 4,6 másodpercre maradtunk le. Tehát ebben a versenyben én őszintén elhittem, hogy bármi benne van. Hogyha az autó jól be van állítva, akkor tényleg mindenre képesek, és nem igaz, hogy minden rendben volt velünk a versenyen. Egyébként minden versenyző arra panaszkodott, még az olaszok is, hogy nem jók a beállításaik. Ami nekünk nagyon meglepő volt, hogy hiszen ott versenyeznek 20 évek óta nagyon jó csapatokkal, és nem találták meg a megfelelő beállítást. Az első, vasárnapi első körben ott 3 gyorsági szakaszt mentek, és ott nekünk nem volt jó az autónk. Azért lett éles a verseny a végére, mert a kör 3. gyorsasági szakaszán kaptak 10,1 másodpercet a Larénától. Ennek az volt az oka, hogy az autó nem jól használta az abroncsokat, és az abroncsok túlmelegedtek, nem volt tapadás. És az a nagyon pici nüansznyi változtatás, amit a mérnökével eszközöltek a szervizparkban, az arra volt elég, hogy az autó abban a hőmérséklet tartományban használta az abroncsokat, ahol kell. És ez a második kör első gyorságján, amikor lejöttek, és láttam, hogy adtak 2,2 másodpercet a Larénának, akkor tudtam, hogy újra jól érzi magát az autóban, innentől kezdve ő biztos, hogy támadni fog, nem védekezik, és én gyakorlatilag biztos voltam benne, hogy meg lesz ez a dobogó. Ezt talán be is tudnám bizonyítani a WhatsApp üzenetekkel, amit váltottunk egymás között, de inkább nem mutatnám meg, mert azok a szavak nem biztos, hogy mikrofonképesek, de gyakorlatilag én abszolút úgy ültem a szervizparkban, hogy ebből lesz dobogó.
Ezek szerint akkor egy komoly csapatmunka is kell, mint mindannyian tudjuk ebben a podcastban, és egyébként szerintem a hallgatóink közül is sokan tisztában vannak azzal, hogy azért ez egy elképesztő csapatmunka, de hogy a mérnökökkel összhangra kell lelni, a navigátoroddal természetesen, meg úgy össze kell állni mindennek, akár tetszik, akár nem, most összeállt.
Igen, azt hiszem, hogy ugye nagyon kevesen tudják azt, hogy egy-egy versenyre való odaérkezésig is mennyire nagyon nagy munka van, hogy odaérjen egy versenyző páros, mire össze van rakva a háttér, mire minden megvan, a logisztika, mire foglalkoztak a pályákkal, az itinerrel. Mindenki ugye külön kis világból jön, a Ramon is a sajátjából dolgozik a hétköznapokban, a Zsolti is, én is, ott arra az egy hétre összpontosulnak, úgymond az erők. És nagyon sok esetben van az, hogy nem jön ki, és nem váltódik eredményre az a rengeteg belefektetett munka, és talán ez a nagyon nagy, mondhatom, hogy érzelmi, kicsit hullámvasút, amiben most egyébként mi vagyunk, ez ez nem minden esetben tud kijönni. Tehát előfordulhat az, hogy dolgozik érte a versenyzőpáros, a csapat rengeteget, és nem jön ki. És nálunk az elmúlt években sajnos egy nagyon picit ez volt, hogy valami pici, apró nüansznyi mindig elválasztott attól, hogy mondjuk dobogóra váltsuk a versenyzésünket. És most, hogy ez sikerült, ezért van az, hogy tényleg ott a célba talán az nem sírt, aki nem volt ott, de még lehet, hogy az is, aki nem volt ott, csak nézte az élő közvetítést. Tényleg mindannyian nagyon elérzékenyültünk, és pont mondtam a srácoknak, hogy én nekem utána a hétfői napom is, amíg utaztunk haza, és még a keddi napom is nagyon érzelemmel túlfűtött volt. Érdekes, és kérdeztem is a feleségemet, hogy mi lehetett, hogy végérvényesen megöregettem, vagy miért van ez. De megnyugtatott, hogy nyugodj meg, ez a verseny miatt van, úgyhogy nem kell még egyenlőre nyugdíjba vonulnom.
Ami érdekes, hogy pont az előző epizódban beszélgettünk erről az Efrén Larena nevű rendkívül tehetséges spanyol autóversenyzőről, hogy ugye ott is vívtatok már korábban is csatákat egymással, és ugye az utolsó gyors előtt ők még 5,3 másodperccel vezettek, és annak köszönhetően állhattatok fel a dobogó harmadik fokára, hogy végén az utolsó gyorsot megnyertétek. Az honnan jött? Tehát azért egy gyorsasági szakaszt megnyerni egy Európa-bajnokságon már önmagában bravúr. Az milyen volt az autóban, Ramon?
Nem volt annyira egyszerű szerintem, mint így utólag mi is átgondoljuk, mert azért gyorsaságira fel kell készülni. Ez a városon keresztül kellett menni. Optimális gumihőmérséklettel kell indulni. Nagyon nehéz volt belülni, hogy a város előtt mikor induljunk el. Mert hogyha nagyon hamar indulunk el, akkor átmegyünk a városon, a város után egyből ott volt a gyorsasági minimális gumimelegítési lehetőség. Ez az egyik. A másik meg ha hamar odaérünk, akkor hűl a gumi. Tehát eleve ez egy feladat volt, hogy emlékszem, a Norbival háromszor összenéztünk, hogy induljunk, ne induljunk, és akkor még ne induljunk, és akkor mikor induljunk? Nem, majd indulunk.
Ugye, hogy mekkora forgalom van a városban, át kellett menni magán Fiúgyin, ami a versenynek egyébként úgymond a központja volt, és onnan körülbelül 2,5 kilométerre volt a rajt rögtön, és amit a Ramon mond, hogy az abroncsot hogy tudjuk menedzselni, magát a hőmérsékletet, illetve még egy nagyon fontos, a nyomást. Tehát itt például egy picit, ezt most már elárulhatom, hogy ellene mentem egy picit a Pirelli mérnökének, aki javasol mindig egy guminyomást, hogy mivel induljunk el, és én itt ebben a helyzetben ezt mondhatom, hogy saját szakállamra egyedül hoztam meg azt a döntést, még a Ramonnal sem beszéltem meg, mert a nyomásokat általában én állítom, és én ott nagyon visszaengedtem a nyomást. Tehát egy olyan nyomással indultunk el, ami egy picit kevesebb volt az ajánlottól, és ez azonban segített abban, hogy a gyorsági közepén, és ami fontos, a végén is volt nagyon jó tapadásunk, és nem ment el a nyomás az egekbe, mert egyébként a korábbi körökben, amikor ezen a szakaszon mentünk, akkor volt, hogy nagyon fölment maga a hőmérséklet is, illetve a nyomás is nagyon magasra. És ez egy fontos pont volt ennek a gyorságnak a megnyerésében, illetve az is nagyon fontos volt, hogy nagyon jól sáfárkodtunk az abroncsokkal, mert mi vittünk magunkkal 2 darab olyan használt abroncsot a csomagtartóban, amit az előző nap használtunk. És mi a gyorságikon úgy cserélgettük, vagy nem cserélgettük, hogy ide az első tengelyre egy kevésbé lefutott abroncsot tudtunk felrakni, hiszen ugye megvannak a darabszámok, hogy mennyit lehet használni, és abba bele kell férni, tehát nem tudtunk elvinni 2 vadonatújat, mert az meg kint lett volna 16 darabos mennyiségből, és szerintem ez is egy nagyon nagy kulcspontja volt ennek.
A Pirelli egyébként javasol guminyomást, vagy van is kötelezően előírt minimum nyomás? Ugye például a formájban megadják a kötelező minimumot.
Nem, itt nincsen.
Itt ti játszhattok vele.
Igen.
Említetted, Norbi, nem lehetett nem kihallani a monológodból, vagy valamelyik válaszodból, hogy ti hétközben mindannyian dolgoztok, ti elvagytok a civil életetekben. Ki lehet jelenteni, hogy a Rally Európa Bajnokság mezőnye attól is erősödött idénre, mert sokan abban a luxusban élnek, hogy nem nagyon van más dolguk hétközben, hanem profi autóversenyzőként tengetik mindennapjaikat?
Abszolút. Tehát a legtöbb versenyzőtársunk az ez. Tehát hogyha a előtte lévő nap a Larina is elmondta, hogy a gumik tesztelésével mennyit foglalkozott. És hogy hány kilométert ment az, hogy megismeri a gumit.
Ha már a gumikról beszélgetünk, meg a nyomásbeállításról.
Ezt különben bárki láthatja, Instagramra felnéz egy hétköznapi nap, és a most rányomunk, én az irodából jöttem most, szerintem a Norbi is, a Zsolt is, és ha most megnézzük, akkor valahol lógatják a lábukat, és ez nem azt jelenti, hogy hogy ők ezt nem feltétlenül jól csinálják. Én úgy gondolom, hogy egy versenyt ki kell tudni normálisan pihenni, azt le kell zárni fejbe, át kell élni, és elkezdeni felkészülni a következő versenyre. Ha megkérdezett tőlem, hogy a Róma Rallyra én mikor kezdtem el úgy készülni, hogy na, akkor én most elkezdek rá készülni, biztos nem örül a csapatvezetőnk, de én az indulás előtti este 6 órakor.
Hát tényleg nem, úgyhogy mindjárt kapsz egy piros pontot.
Én egy kicsit korábban kezdtem, de ugye azt meg kell említeni, hogy a versenyzőtársaink, például Mikkelsen, Lukjanuk, Brin, ők egy héttel az olasz futam előtt az észt világbajnoki futamon indultak, ahol a Brin második lett abszolútban, a Lukjanuk meg a leggyorsabb R5-ös kocsi volt, tehát ők egy kicsit többet ülnek versenyautóval, mint a srácok.
Na beszéljünk akkor a többiekről, mert hogy nekik nagyon érdekes Róma Rallyuk volt, hát nektek is nyilván is fantasztikus eredmény született a végén. De hogy Lukjanuk sokáig versenyben volt a dobogóért, csak aztán a reggeli délelőtti kör utolsó gyorsaság ilyen lecsúszott az útról, és ugye ami érdekessé teszi mondjuk az összetett pontversenyt, hogy emiatt csak azt a 3 pontot kaptam meg, amit az első kör vagy legharmadik helyért kapott. Mikkelsen meg nagyon nyomta, hogy meglegyen neki a 7. hely, mert akkor összetettben át tudta volna venni a vezetést, ennek betudhatóan saját elmondása szerint azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy most itt állok és nyilatkozok, mert volt egy 5. sebességi fokozatban egy megforgásom, ami nagyon csúnyán is kinézhetett volna, ezt maga Mikkelsen mondta. Az utolsó gyorsasági nagyot hibázott.
Igen, az alapvetően egy olyan szakasz volt az összes, de ez talán még egy picit hatványozottan, hogy nagyon gyors volt a pálya, és 2 darab lassítóval tudták, mesterséges lassítóval gumi sorokat raktak ki az útra, hogy meglassítsák a mezőnyt, és így lett talán ami 96-7 km/h az átlagsebessége annak a szakasznak, és ha itt lecsúszol az útról, akkor nagy valószínűséggel nem biztos, hogy vissza tudsz jönni. Tényleg én azóta, amikor ezt hallottam, én átfutottam fejbe, hogy ez hol lehetett, ahol ő lecsúszhatott. Nekem egy olyan pont van, ahol 5. hogy le lehet csúszni, és esetleg onnan vissza tud jönni. Máshol ennek sokkal nagyobb vagy csúnyább vége lett volna, igen.
Nikolaj Griazin is küzdött a gumikkal, defektekkel, szóval azért sokaknak nagyon kalandos volt ez a futama. Egyébként pedig 3 verseny után ugye Lukjanuk még őrzi a vezető helyet, 67 pontja van, Andreas Mikkelsennek pedig 66, tehát egyetlen egy pontocska van kettejük között. Aztán Eflin Larina 61, 4. Mikó Márcsik 60 ponttal, és a Herzig Norbert Ferenc Ramon 2-ös az összetett Béli 5. helyen áll 46 ponttal. Brinre figyelni kell, mert 43-mal van ott mögöttetek a 6. helyen, Griazinnak pedig 39 pontja van. Milyen volt a szervezése az olasz rallinak? Milyen volt átélni ezt a Rómától nagyjából délre lévő, néhány kilométerre délre levő központtal rendezett verseny, Zsolt?
Hát olyan olaszos.
Ami ez így jelent? A legjobb egyébként, és ha jobban belemegy, akkor lehet, hogy picit rosszabb.
Ami az, hogy mi úgy éljük meg, hogy katasztrófa. Tehát én már a verseny előtt is mondtam a srácoknak, hogy én nagyon nem szeretem ezt a vetélkedőt, mert olyan olasz. De nekik ez nem probléma, és nem is értik, hogy neked mi a problémád azzal, hogy a verseny hetében kedden kijön egy végrehajtási utasítás, amiből kiderül, hogy lesz egy plusz gyorsasági szakasz Rómában. Normális, hát szóltunk időben. 3 nap múlva lesz csak. Tehát, és mindent így kezelnek, ők nem értik, hogy mi a probléma. Több ilyen hiba volt a versenyben, ami egyébként bizonyos versenyzőket hátrányba hozott. Például pont a városi gyorsasági szakasz rajt sorrendjének a megállapítása. Azok a srácok, akik egymás ellen küzdenek pontokért, nem értettük a logikát, hogy mi alapján sorolják be a rajt sorrendet. Volt, aki világosban rajtoltál, volt, aki sötétben. Hiába egy rövid szakasz, de látszik, 3 tizeddel lettünk 3. Tehát minden egyes 10 másodperc számít. És rengeteg ilyen dolgot sorolhatnék, de ez nem újdonság, én erre kvázi készültem, hogy ez pont olyan lesz, mint a tavalyi, vagy a tavaly előtti, biztos, hogy nem lesz jobb, hiszen ugyanaz az ember rendezi. Nehéz volt, talán az egyik legnehezebb verseny az EB-n.
Hát nagyon jó példa volt, hogy a verseny legelső gyorsaságiára megyünk, beállunk a rajtba, és előttünk lévő autók nem rajtoltak el. És kérdeztük, hogy baleset történt, vagy mi történt? Teljesen természetesen mondják, hogy későn kezdték el a pályát kialakítani, és még nem végeztek.
De ott kiüríteni. Már... Tehát, hogy a civil autókat ugye megvan, hogy rajt előtt mennyivel zárják a pályát, és azt
jó,
későn
15 kezdték. Autó meleg kerékkel hűltek vissza, mert hát most jó, hát ez most nem sikerült meg.
Ilyen történetek egyébként. Picit beszéljünk a csapat szerepéről, Norbi, mert azért te is többször kiemelted, hogy a mérnökökkel is nagyon fontos, hogy meglegyen egy jó kommunikáció, egy jó párbeszéd, és itt azért van egy név, akit szerintem érdemes megemlíteni, akinek akár világbajnoki tapasztalata is van a rally sportban.
A mérnökünkre gondolsz? Igen. Ő József Lánk, igen, ő vele idestóval lassan 10 éve dolgozom együtt. Amikor a BRR-rel elkezdtünk együtt versenyezni, akkor ő volt a nagyon sok éven keresztül az úgynevezett car chief, aki az autóért felel, és azért az autóért, amivel akkor én ott versenyeztem több éven keresztül. És akkor is egy nagyon jó nexus alakult ki kettőnk között, és ő ide most már több mint 3 éve, ő eljött már a BRR-től, és ő privátként ő kiképezte magát mérnöknek. Ugye nagyon nagy tudása van a raliról, nagyon-nagyon régen, és nagyon sokat dolgozott még a VRC-s korszakban is a Skoda Motorsportnál. Ő végig kísérte az Skoda Octavia VRC életét, a Fabia VRC életét, majd utána a Super 2000-esét, és a mai napig nagyon jó kapcsolatokat ápol a motorsporttal is, de ami fontosabb, hogy ő privát mérnök lett, és amikor mi újból Skodára váltottunk az idei évben, akkor én őt kértem föl, hogy legyen a mérnökünk, és örömmel vállalta, és ez az eredmény, hogy ez lett, ez nyilván neki is köszönhető, de neki is egy nagyon nagy visszaigazolás, hogy nagyon jó úton jár, jól dolgozik, és látszik, hogy mennyire motivált abban, hogy engem, minket jó eredményhez juttasson el, és ez neki is egy ismerés volt, hogy azok a csapatok, akik körülöttünk versenyeznek, az igazából őt nézik, hogy milyen autót adott talán. Tehát az, amikor a Skoda Motorsport mérnöke a Zsoltihoz megy oda, és kérdezi, hogy és egyébként a Norbi milyen beállítással megy, mert a Mikkelsen nem találja, és a Mikkelsen mérnöke valamit nem jól csinál, mert a Mikkelsennek nincs meg a komfortérzete az autóban, illetve mit ittunk, vért ittunk, hogy ennyire gyorsak vagyunk, mi történt velünk. És ebben azért a mi mérnökünk és neki is nagyon nagy szerepe van.
Zsolti, az ilyen beszélgetésben az embernek a mellkasa daggad, vagy inkább az információk jelentős részét meg tartja magának? Vagy is?
A konkrét kérdésére őszintén válaszoltam, hiszen azt a dolgot, amit elárultam neki, jelentősen befolyásolta egy másik autó komponense, amiről ő nem tudott. Tehát az a beállítás önmagában neki semmit nem ért. Úgyhogy, de ez nyilván jó érzés, de én nem lepődök meg. Tehát ott több olasz kérdezte tőle, olasz mérnök tőlem, hogy mi történt a srácokkal, itt voltak valami olasz aszfalt iskolában, és ugye, amit az előbb mondtam, hogy az autósportban a számok nem hazudnak. Az Andreas Mikkelsen nem felejtett el vezetni az elmúlt 2 hétben, egyszerűen nem volt meg a komfortérzete a kocsiban, mert nem volt jó a kocsija. Most a Norbiéknak jó volt a kocsi, és jól érezték magukat a kocsiban, ez kvázi ennyire egyszerű, szerintem.
Abszolút megerőstem a Zsoltit, illetve ehhez még egy dolgot mondanék, és tennék hozzá, hogy mi itt ezen a versenyen harmadjára vagyunk, és ha valami a raliban, nyilván minden autosportban, minden sportban számít a rutin, de itt nálunk talán még jobban hatványozottan igaz, tehát az, hogy a Ramon elővette a tavalyi vagy a tavaly előtti itinereket, itt egy új pálya volt, amit teljesen újból kellett feldolgozni, ez egy 10-11 kilométeres szakasz volt, illetve az egyik pályának pont egyébként ennek az utolsó gyorsági szakasznak az első körülbelül 6 kilométere, az volt új, de az összes többi gyorsági szakasz a régi szakaszokból volt, és elővettük az a tavaly előtti itinerünket, és úgy mentünk ott, illetve belső kamerás felvételeinket, és én ezeket nagyon sokat foglalkozom vele otthon még, pluszban mielőtt elindulunk egy versenyre. És azt láttam, hogy igen, itt mentem rosszabbul, hosszabb a féktáv, itt jobban el lehet fordulni, etc. És ez azért, tehát ez mind-mind kell a sikerhez. Tehát, hogy nem lehet csak arra fogni, hogy jól be volt állítva az autó, ez az alapja, ez nem kérdés. De az is igaz, hogy abban a pillanatban, amikor egy mezőnynek van egy új gyorsági szakasza, ami mindenkinek új, nekünk is, de a többieknek is, abban a pillanatban látszik, hogy nagyon jó úton járunk, mert azon a szakaszon például mind a kétszer nagyon jó időt mentünk, talán egyszer második, egyszer harmadik, vagy vagy mind a kétszer harmadik, nem tudom, de nagyon közel voltunk a két olasz versenyzőhöz, és az összes többi EB-s résztvevő, aki egyébként egész évben részt vesz a sorozatban, mind mögöttünk volt ezen a szakaszon, mind a kétszer. És ez például egy nagyon nagy visszajelzés nekünk.
Ramon, hogyha eljátszanánk azzal, hogy azzal a gondolattal, hogy elővesszük a megfelelő fiókból, de fedlap nélkül a 2-3 évvel korábbi itiner jegyzeteidet, akkor felismernéd, hogy melyik futamon vagyunk, és melyik évben körülbelül?
Szerintem nagy részben igen. Az biztos, hogy kijön, hogy múrva vagy ott. Tehát, aha, hogy szűkíteném folyamatosan a lehetőségeket. 100%-ra nem, azért nem mondanám meg. Tehát inkább azt mondanám meg, hogy melyik verseny, de az, hogy melyik gyorsasági, azt nem.
És visszajönnek az emlékek, amikor elkezded olvasgatni az előző évi, vagy abszolút, a két évvel ezelőtti itinert?
Nagyon érdekes volt ez. Meg ahogy haladtunk a pályabejáráson, így ismertem a pályákat. Tehát, hogy ténylegesen nagyon-nagyon jó.
Amikor megyünk etap útvonalon, normál útvonalon, ugye közelítünk oda az egyik gyorsághoz, mondjuk pályabejárás. És tudod, tavaly itt álltunk meg a nem tudom milyen Giuseppénél, és ettünk egy tésztát, vagy mentünk be egy bagettér, vagy álljunk meg itt, mert itt tudod olyan a croissant, hogy ráhúzza a nutellás nagy bödönre, és teletolja nutellával, na az az én világom. Tehát, hogy ezek így nyilván jobban megmaradnak, és így az egésznek van egy olyan sugallata, hogy egy kicsit úgy érzed, most nyilván erős túlzás, hogy hazamész, de már a szállásunk harmadjára ugyanott van. Tudjuk, hogy szembe ott ugyanaz a bácsi csinálja a kis trattóriát, tudják, hogy megcsinálják nekünk azt a tésztát olyan csirkével, ahogy mi kérjük. Mögötte van egy fagyizó, nem tudom, tehát most direkt ilyen hétköznapi dolgokba megyek bele, de ezek mind-mind hozzájárulnak egy versenyző életében ahhoz, hogy úgy érezze, hogy ő ott otthon van. És aztán nyilván jönnek még magák a gyorsági szakaszok, hogy elővesz, és tudod, hogy ja, igen, ott két éve tavaly, nem tudom én, egy picit így csúsztunk meg, vagy úgy csúsztunk meg, itt nem kapcsoltam be a versenykomputert, és úgy rajtoltunk el. Szóval rengeteg ilyen pici apró, és ez mind-mind kell ahhoz, hogy jó legyen az érzés.
Bejártam az egész világot autóversenyek kapcsán, és megerősíthetem, hogy ez a fajta visszatérés régi, de ismert helyszínre, ez ad egy magabiztosságot minden szempontból az embernek, úgyhogy ha például Montreal belvárosában sétáltok a Crescent Street-en, akkor ne a Newtown étterembe, ami Jacques Villeneuve-nek az étterem, ne oda menjetek, hanem a mellette levő olaszba. Sokkal jobb. Tehát azért ezek mindenképpen fontos információk, nem a mindennapi élethez. Ilyenkor oda megy egy Mick Kezzen, meg egy Kriázi, meg egy Jukjanuk gratulálni?
Jukjanuk nem.
A Jukjanuk
jó, de egy másik kategória.
Ramonnak egyébként is van egy pici averziója vele kapcsolatban, de egyébként nekem is. A Mick Kezzennel egyszerűen most nem találkoztunk, tehát most annyira mögöttünk rajtolt, hogy nem találkoztunk, most emiatt nem. A Griazinnál találkoztunk, és ő nagyon, tehát ő gratulált, nagyon korrekt volt, és mondta, hogy szeretne megkérni, hogy most én tanítsam őt aszfalton, mert én korábban kértem őt, hogy jöjjön el egy murvás tesztre, és segítsen nekem egy picit. Nem jött össze, de ő mondta, hogy szeretné kérni, hogy én meg aszfalton. És mondtam, hogy ez nem kérdés. Jukjanukra visszatérve egyébként, ami Ramonnal nem kedveljük, ezt elmondhatjuk országvirág előtt, akár a szemébe is, teljesen más világ, egy annyira sprőd, egy nyers valaki, ami nem a mi világunk. Plusz ezt még megfejelte azzal, hogy a Free Practice-on, megint csak olasz rendezés miatt, annyira feltorlódtak az autók, hogy nem lehetett kettőt menni. Mert a Free Practice úgy néz ki, hogy kettőt futhatnak a versenyzőpársok, és a harmadik szakasz az már a kvalifikáció, az már élesben megy, és ott már a gumi is beleszámít a teljes elfogyasztató gumi mennyiségben.
Ez az, amit Griazin megnyert egyébként Olaszországban.
Így van, igen. Mi itt ugye ötödikek lettünk. A lényeg, hogy itt föltorlódtak az autók, rosszul rakták össze a menetrendet a rendezők, át körülbelül ilyen 25-30-35 darab versenyző páros már a második körére várva, és a Jukjanuk úgy gondolta, hogy akkor ő elmegy a sor mellett. És akkor kiállt egy pár versenyző, és megkérdezte, hogy mit csinálsz? És a navigátora letérdelt mindenki elé, és ilyen picit ilyen meakulba, pózba, hogy ők engedjék, mert hát ő igazából egyet tudott menni, és akkor mondtuk ott neki, hogy ezt értjük, de mi is egyet mentünk, te itt versenyzel 5 éve. És az a lényeg, hogy fünnyelki fölállt, és ő akkor persze mennyi előre. Én akkor tudtam, hogy az életkereke nagyon gyorsan körbe fog forogni. Tehát ez furcsa ezt mondanom, de, és itt kitérnék erre, amikor ő kiesett, és ez fönn van a nyilatkozatában, meg lehet nézni, amikor ő kiesett a versenyből vasárnap, akkor oda ment ugye a Eurosport kamerája hozzá, a szakaszra bementek, ahol elesett, és nyilván nyilatkoztatták, hogy mi történt, és ő ott elmondta, hogy neki nagyon kellett sietni, mert a Herzig meg a Laréna jött föl rá. És én ezt mondtam a Ramonnak is, meg a Zsoltinak is, hogyha valami, akkor ez nekem egy nagyon nagy visszaigazolás, és ez az, hogy a kétszeres Európa bajnok, az, akinek a neve fémjelzi jelen pillanatban az Európa bajnokságot, azt mondja, hogy mi jövünk a nyakára, és igaza van, nem beszélt mellé, 12 másodperccel fordultunk az első nap végén, hogy ennyivel volt előttünk, mire a harmadik szakaszhoz értünk, már csak 8 és fél volt, vagy 8. Ő pontosan tudta, nem egy túl bonyolult lélek, de ezt azért kiszámolta, hogy az elég gyorsan el fog fogyni, hiszen van még hátra kb. 5 gyorsági szakasz, ha ezt így folytatja, hogy folytatja, akkor el fog fogyni az a 8 másodperc előny. És az, hogy ő minket ott, ez azért tőle kvázi megsüvegelt minket, ez nekem pont elég.
Igen, egyébként érdekes ezt hallani, mert vagy gratulálnak, vagy nem, de egyébként a hosszabb távú hatása ennek az, hogy nyilván ellenfélként fognak kezelni benneteket. Tehát itt lehet, hogy már a mosolygásból is egy idő után kevesebb lesz.
Eddig se volt sok, de igen, mostantól lehet még kevesebb.
Voltak még egyébként magyarok a Rally Európa Bajnokság harmadik futamán, László Martin és Berendi Dávid a Peugeot 208 Rally 4-jel az 50. helyen zárt abszolútban, a hölgypáros Vogel Adrian Nothely Szívet a Forda 59-ek lettek, ugye ők most értek vissza az EB mezőnybe, és ott volt még a Juhász Csaba, Juhász István kettős egy Mitsubishi Lancerre, ők a 62. helyen zártak az abszolút értékelésben. Jön a Barum Rally Csehország, Zlín környékén, ugye sportrepülőgépek építéséről is híres egyebek mellett ez a környék, augusztus legvégén. Hát nincsenek túl jó emlékeitek innen, ugye 2018-ban egy baleset, aztán 2019-ben már a második szakaszt nem is kezdtétek meg. Milyen érzésekkel tértek vissza Csehországba?
Eddig nem volt jó érzésünk, de most, hogy elkaptuk a fonalat aszfalton, azt gondolom, hogy igen. Én azt hiszem, hogy nagyon jó esélyünk van arra, hogy nem hogy csak befejezzük a versenyt, hanem hogy jó eredménnyel fejezzük be. Nagyon szeretjük ezeket a pályákat, mondhatom Ramon nevében is. Bár nem fejeztük be a versenyeket eddig, amin indultunk, de már vannak azért a pályákról valamiféle képünk, van már kész itinerünk, lesz biztos új szakasz is, ami eddig talán nem volt, vagy nem abban a formában volt, de a nagy egésszel azért képben vagyunk, és ez szerintem segíteni fog, nem beszélve arról, hogy ugye a cseh mérnökünk odavalósi, ha valaki, akkor ő nagyon sok mindent tud ezekről a pályákról, nem beszélve arról, hogy van egy korábbi nagyon nagy nevű versenyző, Román Kreszta, aki lengés csillapítókkal foglalkozik, aki egyébként erre a futamra is biztosított nekünk 4 teljesen új fejlesztésű gátlót.
Ez az a Kreszta, aki indult rally világbajnoki futamokon annak idején? Igen.
Ő volt a Fordnál gyári pilóta is, korábban egyébként a Skodánál is volt, és ő most ide egy teljesen új lendületet kapott, hogy ő nekünk gátlót tudott oda csinálni, és mi ennyire közel tudtunk menni az olaszokhoz, és most ide is szeretne nekünk, úgyhogy én azt hiszem, hogy minden olyan technikai hátteret meg fogunk tudni kapni, ami ahhoz kell, hogy jó legyen az eredmény, rajtunk biztos, hogy nem fog múlni.
Ramon, neked pedig az archívumban nem kell nagyon mélyre túrni, mert a B betűnél rögtön ott van, hogy Barum Rally, tehát a jegyzeteket elő lehet venni. Igen. Hogy emlékszel navigátorként ezekre a versenyekre az előző évekből?
Nem értünk egyik verseny se célba, de én nagyon-nagyon szeretem ezt a versenyt. Tehát én nagyon várom. És érdekes, amikor feltetted először a kérdést, én nekem nem az jutott eszembe, hogy egyszer rommá tört az autó, meg egyszer motor probléma miatt ki kellett állnunk, hanem az, hogy ez egy nagyon jó verseny, meg azt sose felejtem el, amikor a Dani Szordó odajött az egyik gyorsasági után, és azt mondta, hogy ő már nem tudott volna ennél jobban, tehát gyorsabban menni, ha még egyszer menne, akkor se, úgyhogy gratulálnak.
Azt. Mert akkor épp egy picivel előtte voltunk, körülbelül egy ilyen 1 másodperccel talán, de mindegy, előtte voltunk, úgyhogy...
De egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó verseny. Igen.
Fontos még kiemelnem, nagyon fontos a Top Car szerepét ebben a helyzetben, róluk azért kevesebb szó esett.
Ők azok, akik az autót biztosítják és felkészítik.
És felkészítik a versenyre, és a komplett mindennel foglalkoznak. Nagyon-nagyon lelkesek, nagyon profin próbálják csinálni, amit csinálnak, és egyre jobban csiszolódunk össze, és látszik, hogy nagyon jó munkát végeznek a műhelyben, hiszen az autó mindig úgy érkezik a versenyre, hogy nagyon jól fel van készítve, úgyhogy szerintem erre is alapozhatunk mindenképpen így közös, ebbe a nagy közös halmazba, amit így összerakunk. Ebből, ha belenyúlunk, akkor a végén van esély arra, hogy egy jó eredmény kijöjjön.
Tartunk egy rövid szünetet itt a Rob 3 Szigorú Podcastban, de csak éppen annyit, hogy megérkezzen Őri Tamás ide a stúdióba, mert hogy egyrészt vele is megünnepeljük ezt a fantasztikus harmadik helyet Rómából, illetve egy különleges Zalaegerszegre tervezett rally showról is szó esik majd hamarosan.
Srácok, sziasztok! Picit nehezen tám a szavakat. Nagyon régóta vártuk ezt az eredményt, és borzasztó sokat dolgoztunk érte. Köszönjük szépen. Sziasztok.
Sziasztok! Azt tudom mondani, amit Norbi, őszintén nagyon érzelmes volt, tehát óriási élmény volt. Azért azt tudni kell, hogy mi azért néhány éve kapcsolódtunk az ERC, a Magyar ERC projekthez, nagyon szívemen viselem ezt az egészet, és hát Norbi és Ramon emblematikus szereplői ennek a túrának magyar részről, és azt kell, hogy mondjam, hogy végre kijött a lépés, és nem véletlenül. Nagyon sok emlékem van, tehát amikor így néztem a közvetítést, meg a Norbi bejelentkezéseit, én már a testbeszédéből éreztem, hogy rendkívül magabiztos, és ez hihetetlen. És mondta, hogy most az elején fölveszi azt a tempót, amit föl kell venni, mert másképp ugye üldözi az eredményeket. És hihetetlen, végig ugye az angolok mondják, hogy confident volt, ugye, tehát elképesztően koncentrált volt, én nekem fantasztikus volt, amikor beért a célba, sose felejtem el, ugye angolul nyilatkozott a kollégának, és utána, amikor átváltott magyarra, akkor hát eltört a mécses, de egy csomó emlékképen van, pont Ramonnak küldtem át, hogy amikor mutatták a közvetítésbe, hogy a rajtba ott állnak, és Ramon ott koncentrál, önmagához képest mosolyog, igen, és hogy jó volt a közvetítés, emlékszel, tehát minden a Norbiék és a Láréna közti harcról szólt, és filmszerű volt, és amikor azt hittük, hogy biztosan behúzta ezt a utolsó szakasz győzelmet, akkor még megjött a Kajsz valamikor, nem tudom honnan, és egy tizedre még megközelítette a Norbit.
Így dobott egy második helyet a végén.
Így van, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem, és ez nyilván nehéz elfogultság nélkül beszélni, meg nagyon nehéz különböző korok teljesítményét összehasonlítani. A magyar rallisport egészét tekintve ez az egyik legkiválóbb eredmény, mert ilyen mezőnyben magyar pilóta nagyon-nagyon ritkán mérettetik meg. Ha összehasonlítod, 2018-ban ugye azt hiszem akkor volt a ciprusi meg a görög dobogó, hogy milyen mezőny volt akkor meg most, azért ég és föld. Tehát, hogy a VB mezőnyt meg az EB mezőnyt összegyúrták. Mi valamelyik podcastban arról beszéltünk, hogy mikor úgy próbáltam én is elhelyezni Norbiékat, hogy van négy pilóta, akit nem lehet megverni. Ugye? Griazin kolléga.
Eddig.
Igen, Griazin, Lukjanuk, Brin meg Mikkelsen. Hát gyakorlatilag most mind a négy előtt ott volt Norbi, sőt, teljesen tisztán verte gyakorlatilag versenykörülmények között őket. Ez elképesztő nagy eredmény, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok, és még egyszer nagyon gratulálok.
Na és hát ez az elképesztően erős mezőny érkezik majd Magyarországra. Tudom, hogy utálsz ezért a kérdését mindig itt a podcastban, de mik a hírek a Rally Hungary-vel kapcsolatban?
Igazából azért késtem, mert egy viszonylag hosszú másfél órás egyeztetésen voltam a szövetségben, és pont a Rally Hungary-vel kapcsolatos teendőket egyeztetük. Azt tudom mondani, hogy minden érintett fél rendkívül elkötelezett azért, hogy egy sikeres versenyt rendezzünk.
Milyen jó ezt hallani, egyébként ugye a hallgatók nem tudják, de most már akkor elárultuk magunkat, egy kicsit lebuktattuk magunkat, hogy Tamás távollétében kezdtük meg gyakorlatilag a podcast felvételét. Na de akkor ne tekítsünk ennyire előre, mert hogy augusztus 8-án Zalaegerszegen lesz egy rally show.
Így van. Én úgy gondolom, hogy itthon nagyon-nagyon hiányzik egy... Tehát a rally az egy nagyon népszerű sport, ezt mindenki tudja, és egyre inkább úgy tűnik, hogy van igény, meg van kultúrája ezeknek az egynapos rövid versenyeknek, ami nem annyira az eredményről szól, hanem arról, hogy a versenyzők és a nézők közelebb kerüljenek egymáshoz, meg egy picit talán költség oldalról kíméletesebb. És egy ilyen versenyt rendezünk Zalaegerszegen, ahol próbálunk ezzel hagyományt teremteni. Ugye nemzetközi példa számtalan van, ugye a monzai rally show az már egy tradicionális régi verseny, de a rally legendet is lehet említeni, mindegyiknek kicsit más a fókusz, a Monzában inkább azért a high-tech autókból van rengeteg, a rally legend meg egy kicsit a múltat hozza vissza, és Zalaegerszeg azért izgalmas helyszín, mert nagyon régen volt ott rally, és szeretnénk egy kicsit visszahozni a rally vérkeringésébe, plusz van ott egy új létesítmény, ami igaz, hogy nem az autósporthoz, de az autóiparhoz kötődik az Zalazón, és úgy gondolom, hogy izgalmas lesz a nézőknek bejutni egy olyan objektumba, ahova egyébként hétköznap nem lehet bejutni, két gyorsasági szakasz rendezünk ott. Úgyhogy az autósport, az autógyártás, a kutatásfejlesztés azért kéz a kézben jár, de hát erről te jobban tudsz beszélni. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és kirincsel előre.
És akkor helyet is cserélnek, mint a fordított napon az iskolában, a navigátorok a pilótákkal? Ramon?
Én csak Murván vállalnám.
Jó.
Okay. Kiváltam magam.
Jó válasz,
régen abszolút. Régen ment már a Mikulással én egyébként, aha, nem hozott szégyen saját magára, úgyhogy még egy Mitsubishivel veretett ott jó pár évvel ezelőtt.
Norbi, és az ilyen események arról szólnak, hogy sok kézifékkel, nem tudom, 2 herciget láthatunk-e, esetleg egy ilyen showba simán beleférhet?
Pont így lesz, igen. Na. Tehát a kéziféket is biztos, hogy használni fogjuk, és igen, valóban Patrik nagyfiam is el fog indulni az autójával, pont emiatt, hogy alapvetően ennek egy kicsit más hozadéka is kell, hogy legyen az ő számára, hiszen aszfalton volt balesete, és ahhoz, hogy újra fölépítse magát, és az önbizalma meglegyen, ezért minél többet kell autóba üljön, és most ezt találtuk ki, hogy akkor itt is indul, egyébként is jónak tartom az ilyen rendezvényt, hasznos, illetve lesz majd még egy kisebb rally 3-as futam, ahol megint csak elindul, tesztelni is fog, és remélem, hogy összetudja, vagy fel tudja magát ismét építeni, ahhoz, hogy majd a Vértes Rallin augusztus végén rajthoz tudjon állni.
Ez egyébként egy hivatalos rendezvénynek, de nem versenynek minősülő esemény lesz?
Igen, ez nem tartozik a versenynaptárba, viszont az MNS által hivatalosan regisztrált verseny, ami azt jelenti, hogy itt részt vehet olyan személyzet, meg olyan versenyzők, akik egyébként licenszel rendelkeznek. Tehát ez egy legális rendezvény, ami azt jelenti, hogy betartjuk alapvetően a biztonsági és sportszakmai követelményeket, de itt azért nem az óra az ellenfelünk. Bár lesznek nagyon szép díjak.
Akkor nincs kézifék.
Izgalmasan hangzik. Lehet-e már tudni egyébként, hogy kik és milyen autókkal indulnak, vagy folyamatosan csepegtetitek az indulók listáját?
Hát folyamatosan csepegtetjük az indulók listáját. Azt lehet tudni, hogy Butor Robi tiszteletét teszi az űrhajóval, amit vásárolt egy 2019-es VRC-vel, ami azért nagyon betyár. Most megmutatta magát azért Pécset meg Veszprémben. Több erőtös autó érkezik. Jól láttam, Moszkvicstól kezdve minden lesz. Lesznek a versenyzők előtt úgynevezett, lesz egy ilyen showtime szekció, ahol nem rally autók mennek, például rallycross autókat fogunk látni, vagy olyan autókat, akiknek mondjuk nincs mondjuk homologizációjuk, de szépek, hangosak, durognak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tök jó lesz.
Pécsen egyébként a Mecsek Rallin 2 gyorsaságira is kimentem a kisebbik lányommal. Fantasztikus élmény volt, és tényleg jó ezt átélni, hogy mennyire népszerűek vagytok, meg mennyire népszerű a rally Magyarországon. Amikor jöttetek ti akár, vagy Butor Robiék, akkor óriási ováció volt, és hát a zsigulikat, meg a ladákat egyszerűen. Azt hiszem, a mi néplelkünkből nem lehet kitörölni soha többé.
Igen, lesznek zsigulik, hogyha minden igaz, lesz olyan kolléga, aki téli gumival jön, lesz, aki murva gumival, tehát itt egy picit a szabályokat kitágítottuk. Ami fontos, hogy azt akarjuk, hogy egy picit összejöjjön újból ez a társaság, mert ránk fér, úgyhogy a verseny előtti este tartunk egy rally partit, egy vacsorát, minden versenyzőt, navigátort és csapatokat meghívunk egy vacsorára, lesz idő egy kicsit beszélgetni. Néhány olyan szolgáltatás van, amivel próbálunk kedvükre tenni a versenyzőknek. Például az a két gumiszállító cég, aki egyébként a országos bajnokságban a hivatalos partner, a Pirelli és a Hankook, mind a kettő tiszteletét teszi a versenyen. És az összes versenyzőnek, beleértve az amatőröket is, ingyen szerel gumi márkától függetlenül. Tehát próbálunk egy picit azért kedvezni a versenyzőknek.
Jaj, de jó, hogy ezt összehoztátok. Egyébként múltkor megnéztem, hogy a Zalazónon, ugye, ami egy tesztpálya, egy járműipari tesztpálya, lévő handling course, ami a, ugye, hát egy kanyargós pálya gyakorlatilag, mint egy versenypálya úgy néz ki. Ha jól néztem a hosszát, akkor Magyarországon a harmadik leghosszabb összefüggő zárt pálya. Tehát a Hungaroring meg tudom, még valami után, gyakorlatilag, mint egy versenypálya, úgyis felfogható.
Igen, ilyen másfél és két kilométer igen. között van, ilyen ott lesz az egyik gyorsasága, ott mennek két kört a kollégák, és utána a Smart City-be a következő.
Mert van egy olyan része is, ahol meg igen. a városi közlekedéshez próbálgatnak akár önvezető funkciókat és ilyesmiket az autógyárak.
Így van, és akkor ott csinálunk egy a szervizparkot, és ott építjük ki a Zalazomba, az lesz igazából a közösségi tér a központtól, LED falat állítunk fel, és gyakorlatilag az összes gyorsasági szakaszt élőbe közvetítjük, úgyhogy a szervizbe is lehet például a belvárosi gyorsot nézni élőbe.
Amikor pedig nem, akkor végtelenítve figyeljük a Róma di Capitale Rally utolsó gyorsaságiának belső kamerás felvételeit Ferenc Ramón és Herzig Norbert jó voltából, és akárhányszor látjuk, mindig megtapsoljuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, köszönöm, hogy itt voltatok. Korábban Kalcsa Zsolttal beszélgettünk, még a csapat vezetőjével, Őri Tamásnak, Ferenc Ramónnak és Herzig Norbertnek még egyszer köszönöm, hogy itt volt. Ez volt a Jobb 3 Szigorú Podcast. Hamarosan, terveink szerint valamikor a Barum Rally környékén, talán utána újra jelentkezik. Addig is hallgassátok meg esetleg a korábbi epizódokat. Sziasztok!
Srácok, sziasztok! Picit nehezen talán a szavakat. Nagyon régóta vártuk ezt az eredményt, és borzasztó sokat dolgoztunk érte. Köszönjük szépen! Sziasztok!
Jobb 3 Szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja. A műsor támogatója a Rally Hungary promotere, a TRP Kft. És a Honda Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.